Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Szebené Istvánnal.
Kezdjük!
Megállapodott a kormány a Hőokkal, egy 8 pontból álló szerződést írtak alá.
Kiraboltak egy mentőautót Budapesten betegellátás közben, a navigációs készüléket vitték el.
Hideg után meleg front, volt, ahol plusz 15 fokot mértek, de holnaptól újra itt a tél.
Új idők, új kihívások. Amerika előtt másodszor is letette hivatali esküjét Barack Obama.
Aláírta a felsőoktatás átalakításáról szóló részmegállapodást Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter a hallgatók képviselőivel.
A 8 pontból álló szerződésben azt is rögzítették, mennyi lesz a ponthatár azon a 16 szakon, amelyeken az előző tervekkel ellentétben mégis lesznek államilag finanszírozott helyek.
A miniszter azt mondta, fontos a hallgatók szava, és az is, hogy részt vegyenek a felsőoktatás átalakításában. A Hőok elnöke pedig ismét megerősítette, amíg a tárgyalások a megfelelő ütemben haladnak, nem szerveznek újabb megmozdulásokat.
Az aláírás előtti utolsó pillanatokig tárgyaltak a hallgatók képviselői Balogh Zoltán miniszterrel.
Egy részmegállapodás aláírására kerül most sor.
Az egyesség 8 pontot tartalmaz, köztük azt, hogy eltörölték a keretszámokat, és hogy azon a 16 szakon is lesz államilag finanszírozott hely, ahol eredetileg csak önköltséges képzés indult volna. Ezeken a szakokon rögzítették a felvételihez szükséges minimális ponthatárokat is, ami jóval magasabb, mint az általánosan meghatározott 240 pont. Van olyan szak, ahol legalább 470 pont kell a bejutáshoz. A cél, hogy a szakokra jelentkezők 10-20%-a mindenképpen ingyen tanulhasson. Ha kiderül, hogy magas a ponthatár, lejjebb vihetik.
Akkor ezt a miniszter korrigálni fogja, mindent megtesz azért, hogy ezek a számok mégiscsak megjelenhessenek ezeken az egyébként korábban tandíjasnak, pontosabban nem állami ösztöndíjasnak meghirdetett szakokon is.
Balogh Zoltán az aláírás előtt azt mondta, a megállapodással szeretnék demonstrálni, hogy fontos a hallgatók véleménye, és hogy ők is részt vesznek a felsőoktatás átalakításában. A tárgyalások tovább folytatódnak.
Létrehozzuk a felsőoktatási kerekasztalt, ahol a további lépésekről tárgyalunk. Megállapodásban láthatják, hogy ezek a finanszírozás kérdései, a hallgatói felelősségnek a kérdése és az átalakítás átfogó tartalmi kérdései, a képzési struktúra felülvizsgálata, felvételi eljárások.
Az MSZP szerint a megállapodással megbukott a kormány felsőoktatás politikája. Az ellenzéki párt közleménye szerint olyan magasan állapítják meg a ponthatárokat, hogy csak néhány tucat hallgató kerülhet be ingyen ezekre a szakokra.
Garanciák továbbra sem szerepelnek benne.
A tavalyi évvégi megmozdulások egyik szervezője, a hallgatói hálózat szerint a megállapodás előrelépés a korábbiakhoz képest, de szerintük nem biztosít elegendő garanciát, így februárban folytathatják a tiltakozó akciót. A Hőok viszont ismét megerősítette korábbi álláspontját, amíg a tárgyalások a megfelelő ütemben haladnak, nem szerveznek megmozdulásokat.
Nem sztrájkolnak a mozdonyvezetők csütörtökön, miután szakszervezetük megállapodott munkaadójukkal, a MÁV Trakció ZRT-vel. A megállapodásban a társaság vállalta, hogy javítja a mozdonyvezetők munkakörülményeit. Egyebek közt klímaberendezést szerel több mint 100 járműbe. A szakszervezet pedig arra adott garanciát, hogy a megállapodásban rögzített ügyekben 2 évig nem hirdet sztrájkot.
Újabb stratégiai megállapodást kötött a kormány, most a világ egyik vezető informatikai technológiai tanácsadó cégével, az indiai Tatával írt alá szerződést. A cég Magyarországon főleg a banki, pénzügyi, biztosítási és telekommunikációs iparban van jelen. Elnökhelyettese azt mondta, 200-300 munkavállalóval bővítenék jelenlegi 900 fős létszámokat. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár kiemelte, a megállapodás Magyarország versenyképességét bizonyítja.
A Tata India legnagyobb magáncégcsoportja, 100 vállalatból áll. Vannak érdekeltségei többek között az autógyártásban, a szállodaiparban és az informatikában is. 55 országban 230 ezer embert foglalkoztatnak. Magyarországon 900 alkalmazottjuk van, informatikai szakemberek, szoftverfejlesztő mérnökök. Budapesti központjukból globális cégek számára biztosítanak informatikai hátteret. A cég elnök helyettese azt mondta, Magyarországnak Európa szolgáltató központjává kellene válnia, és cégük ebben lenne társ. Partnere szeretnénk lenni Magyarországnak a válságból való kilábalásban. Hosszú távon gondolkodunk, ezért, hogy növekedési terveinket itt meg tudjuk valósítani, további 200-300 fővel szeretnénk növelni a közeljövőben a magyar munkavállalóink számát, mondta az elnök helyettes.
Magyarország ezzel a bizonyos 21. századi mércével mérve is versenyképes ország.
Azért, hogy Magyarország az is maradjon, a külügyi és külgazdasági államtitkár szerint folyamatos fejlesztésekre van szükség.
A mai napon megkötendő stratégiai megállapodás a garancia arra, hogy Magyarország folyamatosan meg tudja újítani és javítani tudja 21. századi mércével mért versenyképességét.
Ez a 12. stratégiai megállapodás a kormány, valamint hazai és nemzetközi cégek között. Az eddigi partnerek között van autó- és gyógyszergyár épp úgy, mint üdítőitalokat gyártó vállalat, vagy éppen informatikai cég.
Elérte a 10 milliárd eurót a francia befektetések értéke Magyarországon. Ezzel Franciaország a harmadik legnagyobb befektető az országban. A Magyarországon működő francia vállalatok 52 000 munkavállalója között alig van francia, 99%-uk hazai munkaerő, közölte Roland Galaragü, Franciaország budapesti nagykövete. Az adatok szerint a 25 legnagyobb magyarországi befektető között 5 francia cég szerepel.
23 munkahely lett családbarát 90 pályázó közül. Az elismerést olyan cégek vagy állami szervezetek vehették át, amelyek törekszenek a munka, a család és a magánélet összehangolására, valamint támogatják a kisgyermekes anyák visszatérését a munkavilágába. Családbarát munkahely elismerést kapott többek között a Paksi Atomerőmű ZRT, a Gálhab Szivacsfeldolgozó Kft., a Human Matrix Kft., Tata önkormányzata és a Magyar Állami Operaház is.
Szilvia 12 éve dolgozik ennél a nagyvállalatnál. Gyes után jött ide dolgozni. Azt mondja, hogy akkor és most is figyelembe veszik, hogy gyermeke van.
Személy szerint korábban jövök be, mint a többiek, és korábban megyek el. Pontosan azért, hogy még otthon a család anya szerepet is el tudjam látni.
Ennél a lapkiadással és internetes hirdetésekkel foglalkozó cégnél 300-an dolgoznak, közülük 127-en családanyák. Munkáltatójuk azért kapta meg a Családbarát munkahely címet, mert odafigyelnek a kisgyerekes kollégák beilleszkedésére, ők például nem túlórázhatnak, és évente legalább egyszer egyben, 10 napra minden munkavállaló elmehet szabadságra.
Számos programmal, rugalmas munkaidő kerettel támogatjuk a családokat. Atipikus foglalkoztatás keretén belül például van lehetőség otthonról dolgozni, amennyiben például a kisgyerek beteg.
Soltész Miklós, szociális, család és ifjúságügyekért felelős államtitkár. A díját adón azt mondta, a kormány egyik legfontosabb célkitűzése a családok erősítése. Ezért fontos, hogy a szülők összetudják egyeztetni a munkát a családdal.
Ha rossz a hangulat otthon, akkor ez kihat negatívan is a munkahelyre, és viszont is, hogyha rossz a hangulat a munkahelyen, akkor ez kiadhat a családra is. És éppen ezért óriási felelőssége van egy-egy vezetőnek, egy-egy cégvezetőnek, állami vezetőnek, hogy milyen környezetet teremt.
23 céget díjaztak 1-1 millió forinttal. A pénzt további családbarát programokra fordíthatják.
Az MSZP a munkatörvénykönyvének módosítását javasolja azért, hogy a jövőben senkit ne lehessen telefonon vagy SMS-ben, illetve a szabadság alatt elbocsátani. Simon Gábor, a Szocialista Párt elnök helyettese azt mondta, a munkaviszony létesítését kötelező írásba foglalni. Ebből pedig az következne, hogy annak megszüntetését is csak így lehet kimondani. De az ellenzéki politikus szerint az új munkatörvénykönyv kiszolgáltatottá teszi a dolgozókat.
A munkatörvénykönyvének a módosítása a gyakorlat életben azt bizonyította, hogy az alkalmazás egyáltalán nincs tekintettel, sem az alapvető emberi értékekre, sem pedig különösen az emberi méltóságra.
A székesfehérvári önkormányzat adósságállományának 40%-át 5,4 milliárd forintot vált ki az állam, jelentette be az emberi erőforrások minisztere, miután tárgyalt a város vezetőivel. Balogh Zoltán hangsúlyozta, a családok után az önkormányzatok eladósodása volt a legsúlyosabb, ezért adósságot visznek el Székesfehérvárról is. Hozzátette, bár a hitelállomány a város működését nem veszélyeztette, de a jövőbeni fejlesztéseket, valamint a kötelező és nem kötelező feladatok ellátását bizonytalanná tette volna.
Bruttó 2 forinttal csökken szerdától a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára a gázolai nem változik. A csökkentéssel a 95-ös benzin átlagára a kutakon 418 forint lesz, a gázolai 426 forint marad.
Egy éves leállás után folytatódik a debreceni 2-es villamosvonal építése, jelentette be Kósa Lajos, a város polgármestere. A csaknem 9 milliárd forintos beruházásra egy új cég alakul, miután az egyik eddigi kivitelező nem tudta biztosítani a munkák folytatását. Az építkezés újraindult, a tervek szerint év végére elkészül a 2-es villamos pályája.
Új konstrukció, hogy egy projektcég számol el ezentúl a várossal, ő a felelős mindenért, amelyben a projektcég vezetését a Kevijép debreceni vállalat látja el. Ez egy más helyzet ahhoz képest, hogy korábban a projektcég helyett a konzorcium vezetője az Arkadon volt. Szerintünk minden megoldás és feltétel adott, ezért december 20-án teljesen kész kell lenni a pályának.
Átmeneti megoldással kijavították a 3-as metró sínjének hibáját, ezért feloldották a korábban elrendelt sebességkorlátozást a Korvin negyednél. A végleges javítást éjszaka végzik el az egyébként régóta cserére érett szakaszon. Az elmúlt 2 napban 2 vadonatúj Alstom metró kocsi is meghibásodott Budapesten. Az egyik még tegnap próbajárat közben ragadt az alagútban, a másikon pedig ma reggel elromlott az utastájékoztató rendszer. A szerelvények francia gyártója közölte, szoftver frissítésen megoldható a hibák egy része, amit folyamatosan el is végeznek.
Összeütközött 2 elővárosi vonat reggel Bécsben. A szerelvények egymással szembe rohantak Bécs egyik külső kerületében. A vonatok tele voltak utassal, így több mint 1,5 órát vett igénybe, amíg mindenkit kimentettek. 41-en sérültek meg. Az első vizsgálatok szerint egy hibás váltó és egy tévesen kiadott szabadútjelzés okozta a balesetet.
Megrázó történet következik. 2 fiatal, egy fiú és egy lány halt meg mérgezésben Budapesten. A rendőrség a gyilkosságot és a balesetet kizárta, a pontos körülményeket még vizsgálják.
Órákig tartott a helyszínelés a fővárosi Virág utcában, ahol 2 fiatal holttestét találták meg. A 20-as évei elején járó fiú és lány együtt lakott a 4. kerületi panelházban. Az eddigi adatok szerint mérgezés okozta a halálukat.
Mindkét mérgezettet a tűzoltók hozták ki, szabadították ki a gáztérből. A mentők már csak haláltényét állapíthatták meg, hogy pontosan mi okozta a halálukat, ezt igazsági orvos szakértő fogja tisztázni.
Az eddigi vizsgálatok a gyilkosságot már kizárták, és bár búcsúlevelet nem találtak, az is nyilvánvaló, hogy nem baleset történt.
Hello, tessék, ez a kék vonal.
A kék vonal szakemberei főként olyan problémákkal küzdő kamaszok, fiatal felnőttek hívását fogadják, akik nem tudnak, vagy nem mernek mástól segítséget kérni.
Minden probléma súlyosodik, ha egyedül maradunk vele. Tehát azért mottoja a kék vonalnak is az, hogy a gyerekeket meg kell hallgatni, mert ha egy probléma kimondódik, és ha van egy értő fül, aki azt meghallgatja, akkor már kisebb a teher, már kisebb a feszültség. Az a tapasztalatunk, hogy a legveszélyesebbek a titokban maradó problémák.
Az éjjel-nappal hívható ingyenes vonal 1993 óta fogadja a segítségre szorulók hívását, névtelenségüket megőrizve. A kék vonal önkénteseivel bántalmazást, kapcsolati problémákat, vagy akár egy örömteli pillanatot is kibeszélhetnek a fiatalok.
És egy újabb megrázó történet, bíróság elé állították azt a férfit, aki a vád szerint horgászbottal verte 3 nevelt gyerekét Makón. 1,5 éven át kínoszta a fiatalokat, mire élettársa, a gyerekek anyja feljelentette őt. A férfi a bíróságon azzal védekezett, csak azt szerette volna elérni, hogy a gyerekek komolyan vegyék, és egyébként őt is hasonló módszerekkel nevelték.
Hosszasan sorolta az ügyész, milyen kegyetlenül bánt 3 nevelt gyermekével az alkalmi munkákból és segélyekből élő, korábban többször büntetett makói férfi.
Többször megpofozta, üvegszálas bottal bántalmazta, testszerte, melybe beletartozott a sértett talpának nagy erővel történő többszöri ütlegelése is.
Nem akartam én zaklatni a lányt, csak azt, hogy kicsit vegyünk komolyan.
Végül a gyermekek anyja jelentette fel a férfit. A pszichológus szerint egy életre nyomot hagy, ha valakivel fiatalon így bánnak.
Azoknál a gyerekeknél, akiket bántottak, várható az, hogy ő is, ha nem is a családjával, de a társaival szemben szintén agresszívan fog viselkedni.
Nem kizárt, hogy a férfi is ezért lett ennyire agresszív. A bíróságon ugyanis azt mondta, őt is ehhez hasonló, sőt még kegyetlenebb módszerekkel nevelték. Életveszélyt okozó testi sértés büntettével is vádolják, amiért akár 8 év szabadságvesztést is kaphat.
Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték első fokon azt a férfit, aki tavaly előtt egy 27 ezer forintos tartozás miatt megölte Tolna megye legidősebb 88 évesen is praktizáló ügyvédjét. A férfi a bíróságon azt mondta, ő enyhébb ítéletre számított. A védelem fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.
Ebben a házban lakott Tolna megye legidősebb 88 évesen is praktizáló ügyvédje. Dimb Lászlóra azért támadt rá korábbi ügyfele, mert 27 ezer forinttal tartozott neki, és nem tudta visszafizetni. Ököllel és baltával ütötte a szegények ügyvédjeként is ismert férfit.
A sértett az ülőhelyzetben kapott negyedik ütés következtében a székkel együtt a földre zuhant. A vádlott megkerült az íróasztalt, és brutális módon tovább bántalmazta a tehetetlen és kiszolgáltatott helyzetbe került vérző arcú sértettet.
A szekszárdi törvényszék életfogytiglani szabadságvesztést szabott ki rá.
A vádlott legkorábban 30 év után bocsátható feltételes szabadságra.
Enyhítő körülmény csak annyi szólt mellette, hogy beismerő vallomást tett, és az, hogy a gyereke nevelésére kérte kölcsön a pénzt, a férfi meglepődött az ítéleten.
Nem erre számítottam, de megfelelbezem mindenféleképpen, szeretnék enyhítést.
A fellebbezés miatt az ítélet nem jogerős, a férfi továbbra is előzetes letartóztatásban marad.
Ismét bíróság előtt áll Kis Ernő, nyugalmazott rendőrdandártábornok. Egy 2007-ben a szolgálati autójával történt baleset miatt jogerősen elítélték. Ő azonban vitatja, hogy pontosan mennyi alkohol volt a vérében, amikor nekiütközött egy parkolókocsinak és több másikat is megrongált. Kis Ernő szerint fel kellene őt menteni, mert alacsonyabb volt a véralkohol szintje, mint ami elérné a büntető jogi felelősség szintjét.
Három parkolóautónak ütközött neki szolgálati kocsijával Kis Ernő, akkori 13. kerületi rendőrkapitány 2007. novemberében a Petneházi utcában. A nyugalmazott dandártábornok a nyomozóknak azt mondta, a járművet ellopták tőle, és azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy az alter egója karambolozott a kocsival, mert le akarták járatni. Az ügyészség ennek ellenére eljárást indított ellene. Majd a fővárosi ítélőtábla 2011-ben ittas járművezetés és hatóság félrevezetése miatt 450 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, és egy évre eltiltotta a járművezetéstől.
Én most nem akarok orvosokra is hivatkozni, de előttem az ismert volt, hogy a konyaknak van ilyen hatása.
A mostani eljárás azért indult, mert Kis Ernő azt állítja, a baleset után, de még a vérvétel előtt, megívott maximum 1 deci konyakot, mert nem érezte jól magát. Vagyis a baleset pillanatában szerinte kevesebb alkohol volt a vérében, mint azt a hatóságok gondolják. Ennek a büntetés szempontjából van jelentősége.
Amikor a gépkocsit vezettem, akkor én úgy gondoltam, hogy nem vagyok olyan alkoholos befolyásoltságban, ami a büntetőjogi felelősség szintjét eléri.
Bár az eljárás alatt 3 orvos szakértői vélemény is készült, ezek mind más értéket mutattak. A mostani tárgyaláson ezért a tanácselnök azt kérte, a szakértők számolják újra, mennyi lehetett Kis Ernő véralkohol szintje a balesetkor. De mivel azt nem tudni, hogy a dandártábornok pontosan mennyi konyakot ivott a baleset és a vérvétel között, azt sem tudták megmondani, hogy ittas volt-e az ütközés pillanatában.
Amennyiben ezt a mennyiséget, a ráívás mennyiségét 1 deciliternek fogadjuk el, akkor az jön ki, hogy nem bizonyítható, hogy a cselekmény időpontjában volt a vádlott vérében alkoholfogyasztásból, szeszes italfogyasztásból származó lebontatlan alkohol.
Kis Ernő 1996-tól az ORFK központi bűnüldözési igazgatóságának volt a főigazgatója, majd az ORFK bűnügyi főigazgatója lett. Posztjáról hivatalosan egészségi állapota miatt helyezték rendelkezési állományba 1998-ban. Szolgálati jogviszonya 2008-ban szűnt meg.
Feltörtek egy rohamkocsit vasárnap este Budapesten, miközben a mentők egy beteget láttak el. Az autóban lévő GPS készüléket vitték el. A rablás miatt a kocsit több órán keresztül nem tudták használni. A hír hallatán többen is felajánlottak navigációs készüléket a mentőszolgálatnak, így az ellopott berendezést pótolni tudták.
de valaki ezt az üveget betörte, bejött az autóba, végigforgatta.
Vasárnap este, miközben a főváros 8. kerületében a mentősök egy beteget láttak el a házban, a kocsijukat feltörték, felforgatták a berendezést, és az ablakra szerelt GPS készüléket ellopták. A mentőszolgálat szóvivője azt mondja, évente 4-5 alkalommal törnek fel mentőautót, többnyire a műholdas berendezés miatt.
A készülék pótlása is nehéz, hiszen nem rendszeresített felszerelése a mentőknek, de mivel ilyenkor az autó is órákra üzemképtelenné, riaszthatatlanná válik, ez akár emberéletekbe is kerülhet.
Az ilyen hírek hallatán gyakran kapnak segítséget.
Nagyon szépen köszönjük a segítséget!
Ivanov János egyike volt azoknak, akik rögtön felajánlották, hogy adnak egy másik GPS-t a mentőautóba.
Az, hogy milyen elgondolásból egyszerű segíteni akarás. Itt a lelkem, gondoltam, hogy példásatúválok egy-két embernek, aki tehetősebb, mint én.
A tolvajokat a rendőrség még keresi.
Saját kutyája mart halálra egy 47 éves nőt Sárbogárdon. Úgy tudjuk, az asszony élettársával együtt tartotta a kuvaszt, amit az utcabeliek szelíd kutyának ismertek. Azt egyelőre nem tudni, hogy miért támadta meg a gazdáját, akinek olyan súlyos sebet okozott a harapásával, hogy a nő rövid idő alatt elvérzett. A kutyát a támadás után egy székesfehérvári állatmenhelyre szállították. Egyelőre megfigyelik, és később döntenek a sorsáról.
Az országban már nincsen járhatatlan út a hó miatt. A közútkezelő a Vas megyei szakaszokat is megtisztította, így minden fő- és mellékút járható. Az ország déli részein közben egy napra tavasz lett, helyenként 15 fokkal, de holnap ismét visszatér a tél havazással, ónos esővel.
Ez a Békéscsabai hőmérő nem a pontos értéket mutatta hétfő délután, de azért nem is volt messze a hivatalos értéktől. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint a Hajdú-Bihar megyei körös szakálon volt a legmelegebb, kicsivel több mint 15 fok. Bár tavaszias volt az idő, a meleg rekordot mégsem sikerült megdönteni. 20 évvel ezelőtt a Vas megyei Szentgotthárdon 16,5 fok volt január 21-én. Békéscsabán előkerültek a vékonyabb kabátok is, sokan megörültek a jó időnek.
Elsősorban szeretném most a motoros tanfolyamomat elkezdeni. Nagyon jó idő van hozzá, és főleg amikor süt a nap, az nagyon fergeteges.
Sokakat azonban megvisel a változékony idő.
Fáj a fejünk, egy-két nap meleg, utána jön a hideg megint.
Pécset többen motorra ültek, itt is tavaszias volt az idő.
Még nem volt tél, még annak kéne lenni egy kicsit, és aztán utána jöhetne a tavasz.
A kigombolt kabát sem volt meglepő látvány, hiszen itt is 15 fokot mutatott a hőmérő.
Pedig elég fázós természetű vagyok, de ez elmegy.
A hirtelen jött tavasznak azonban gyorsan vége is lesz. Kedre az ország nagy részén, a térképen sárgával jelölt területeken visszatérnek a januárnak megfelelő hőmérsékletek, és akár több mint 10 centi friss hó, illetve ónos eső is várható.
Európában nincs tavasz, továbbra is a hóval és a hideggel küzdenek, nem csak az utak járhatók nehezen, több reptéren is megállt az élet. Több ezer járatot töröltek, sok utas kénytelen a reptereken éjszakázni.
Tanácstalanul állnak a kijelző előtt az utasok az amszterdami reptéren. Ma 30 járatot töröltek, és ami felszáll, az is legalább egy órás késéssel indul. Többnyire olyan járatokat kellett törölnünk, amelyek európai nagyvárosokba mentek volna. Elsősorban Angliában és Franciaországban okoz gondot a havazás, ez pedig befolyásolja a mi menetrendünket is, mondja a reptér szóvivője. Az Ajax Feyenoord foci meccs 89. percében a stadion teteje is megrepett az elmúlt napok csapadékának súlyától. Ahol melegítő játékosok nyakába zúdult, a váratlan hideg zuhanyban senki nem sérült meg. Európa egyik legforgalmasabb repterén, a londoni Heathrow-n a harmadik napja tartó erős havazás miatt már több mint 1000 járatot töröltek. Tömegek ragadtak a reptéren, köztük kisgyermekes családok is. Hálózsákokban, plédeken alszanak, és várják, hogy vége legyen az ítéletidőnek. A frankfurti reptér kifutó pályáján több autót látni, mint repülőt. A fagy és a hó miatt ma 300 járatot töröltek. Budapestre szerettünk volna menni, tegnap délben indultunk volna. Egész délután vártunk, aztán felszálltunk a gépre. Két órát ültünk ott, majd azt mondták, vissza kell jönnünk a terminálba. Azóta itt várunk, mondja ez a német férfi. A reptér vezetése azt mondja, nem tudnak mit tenni, türelmet kérnek az utasoktól.
Reméljük,
estére eláll a havazás, mert akkor újra tudjuk indítani a közlekedést, és holnapra már minden a normális menetrend szerint mehet, mondta a szóvívő. A havazás miatt egész Európa légiforgalmában vannak fennakadások. Folyamatosak a járattörlések és a késések a párizsi és a brüsszeli reptereken is.
Táviratban gratulált Barack Obama beiktatásához Áder János. A köztársasági elnök azt írta, meggyőződése, hogy Barack Obama irányítása és megújított vezetése alatt az Amerikai Egyesült Államok további lépéseket tesz a globális kihívások kezelésére, együttműködésben a hasonló elveket valló partnerekkel és szövetségesekkel, köztük Magyarországgal. Áder János az üzenetben megerősítette szándékát, miszerint megőrzi és továbbfejleszti a két ország közötti baráti kapcsolatot. Barack Obama ugyan hivatalosan tegnap tette le az esküjét, nyilvános beiktatási ünnepségét nem sokkal ezelőtt tartották Washingtonban. A Kapitólium előtt sok százezer ember gyűlt össze.
Már órákkal a beiktatási ünnepség kezdete előtt megtelt a Kapitólium előtti tér. Csak nem 1 millióan gyűltek össze, hogy lássák az Egyesült Államok 44. elnökének eskütételét. A tömeg már Barack Obama családját is hatalmas ovációval fogadta, csak úgy, mint alelnökét, Joe Biden. Először az alelnök tette le a hivatali esküt, majd immár másodszor Barack Obama is. A régi új elnököt 21 ágyúlövéssel köszöntötték. A háború évtizede most véget ért. A gazdaság is kezd talpra állni. Amerika lehetőségei végtelenek, mondta Obama. Az elnök szerint tiszteletben kell tartani a hagyományokat és az alkotmányt, de úgy látja, Amerikának új válaszokat kell adnia új kihívásokra. Új célokat kell kitűznünk, újra gondolni az adórendszerünket, megreformálni az iskoláinkat és felruházni polgárainkat azzal a tudással, amire szükségük van. Keményebben dolgozni, többet tanulni, magasabbra emelkedni, mondta Obama. Az elnök szerint alapvető változás kell a gazdaságban, mert nem tartható tovább, hogy kevesek jól élnek, míg sokaknak ennivalóra sem jut. Úgy látja, sokkal jobban meg kell erősíteni a középosztályt. Bár beszédében Obama említette elnöki programjának fő pontjait, a konkrétumokat, például a fegyvertartás szigorítására, a bevándorlási törvény reformjára és a hatalmas költségvetési hiány lefaragására tett javaslatait a kongresszus előtt ismerteti majd. A beiktatási ünnepség a himnusszal ért véget, amelyet a világsztár Beyoncé énekelt el. Obama ezután a kongresszusi vacsorára indult, de az ajtóból még visszafordult, és mosolyogva nézte a milliós tömeget. Azt mondta, az emlékezetébe akarja vésni ezt a látványt.
Itthon letették az esküt a dél-koreai speciális téli olimpiára induló sportolók Áder János köztársasági elnök előtt. Az eskütételen Simicskó István sportért felelős államtitkár is részt vett. Az értelmi fogyatékossággal élők téli világjátékán 113 ország 3300 sportolója méri összetudását. Hazánkat 28-an képviselik 5 sportágban, hófutásban, alpesi síben, gyorskorcsolyában, műkorcsolyában és padlóhokiban indulnak.
Itt az M1-en most következik a Hexion, majd a Kékfény, az este pedig 22 óra 10 perckor kezdődik Györgyivel.
A késő esti híradóval pedig István várja majd önöket éjfél után pár perccel.
Minden jót kívánok, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Január 22-én a közmédia csatornáin egész nap ünnepi műsorokkal tisztelgünk a magyar kultúra előtt. A Magyar Kultúra Napja. Január 22-én a közmédia csatornáin.
Szikőd.
Ne
ne így keresse a szórakozást. Jobban jár, ha inkább Mindig tévézik. Az is ingyen van, és az is marad. Váltson Mindig tévére, és nézzen 7 digitális tévécsatornát ingyen. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.